Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, fennálló énekként, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük el a 164. dicséret első verszakát, amely így kezdődik: Kegyes Jézus, itt vagyunk. Helyeteket elfoglalva énekeljük el a 229. dicséretet, mind a három verszakát. Ez egy régi angol dallam, egy kicsit talán nehezebb lesz, mint ahogy mi általában megszoktuk az éneklést, de mindannyian ismerjük, azt gondolom.
Thank you.
Helyünkön maradva hallgassuk meg a Heidelbergi KT mai úrnapjára szóló kérdéseit és feleleteit.
30. úrnapja, 83. kérdés. Mi a kulcsok hatalmával való élés? A Szent Evangélium hirdetése és a keresztény egyházi fegyelem. E kettő által a mennyek országa a hívők előtt megnyílik, a hitetlenek előtt pedig bezárul. 84. kérdés. Mi módon nyílik meg és zárul be a mennyek országa az evangélium hirdetése által? Oly módon, hogy Krisztus parancsa szerint minden hívőnek egyenként és együttesen hirdetik és nyilvánosan bizonyságot tesznek afelől, hogy Isten a Krisztus érdeméért minden bűnünket megbocsátja, valahányszor az evangélium ígéretét igaz hittel elfogadják. Viszont minden hitetlennek és képmutatónak azt hirdetik, hogy Isten haragja és az örök kárhozat mindaddig rajtuk marad, míg meg nem térnek. Ez szerint az evangéliumi bizonyságtétel szerint ítél Isten, mind a jelen, mind a jövendő életben. 85. kérdés. Mi módon nyílik meg és zárul be a mennyek országa a keresztény egyházi fegyelem által? Oly módon, hogy Krisztus parancsa szerint azok, akik keresztény név alatt nem keresztény tanítást vallanak, vagy nem keresztény módon élnek, miután néhány ízben atyafiságos intést kaptak, és tévegéseikkel és bűneikkel nem hagynak fel, a gyülekezetnek, vagy az általa evégre megbízottaknak bejelentetnek. És ha ezek intésére sem hajlanak, ezek kirekesztik őket a szent sákramentumokból való eltiltással, a keresztény gyülekezetből, Isten pedig a Krisztus országából. De viszont, ha valóságos megjobbulást ígérnek és mutatnak fel, mint Krisztusnak és az egyháznak tagjai, ismét visszafogadtatnak.
Köszönjük szépen! Szeretett testvéreim, hallgassuk meg a mai igét, amely János apostolnak jelenésekről írott könyvében, a 17. fejezetben így szól hozzánk. És jöve egy hét angyal közül, akinél a hét pohár vala, és szóla velem, mondván nékem. Jövel, és megmutatom néked a nagy paráznának kárhoztatását, aki a sok vizen ül. Akivel paráználkodtak a föld királyai, és az ő paráznáságnak borával megrészegettek a föld lakosai. És lélekben elvitt engem egy pusztába, és láték egy asszonyt ülni egy veres fenevadon, amely teljes vala káromlásnak neveivel, a mennynek hét feje és 10 szarva vala. Öltözött vala pedig az asszony bíborba és karlátba, és megékesített vala arannyal és drágakővel és gyöngyökkel, kezében egy aranypohár vala tele utálatosságokkal, és az ő paráznaságának tisztátalanságával, és az ő homlokára egy névvala írva, titok. A nagy Babilon, a paráznáknak és a föld utálatosságainak anyja. És látám, hogy az asszony részeg vala a szentek vérétől és a Jézus bizonyságtevőinek vérétől, és nagy csodálkozással csodálkozám, mikor látám őt. És mondta nékem az angyal, miért csodálkozol? Én megmondom néked ez asszonynak titkát és a fenevadét, amely őt hordozza, amelynek 7 feje és 10 szarva van. A fenevad, amelyet láttál, volt és nincs, és a mélységből jő fel és megy a veszedelemre. És a föld lakosai csodálkoznak, kiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe, e világ alapítása óta. Látván a fenevadat, amely vala és nincs, noha van. Itt az elme, amelyben van a bölcsesség. A 7 fő, a 7 hegy, amelyen az asszony ül. Király is 7 van. Az őte elesett, és az egyik van, a másik még el nem jött. És mikor eljő, kevés ideig kell annak megmaradni. A fenevad pedig, amely vala és nincs, az maga a 8. és a 7 közül való, és a veszedelemre megy. A 10 szarv pedig, amelyet láttál, 10 király. Olyanok, akik még birodalmat nem kaptak, de hatalmat kapnak, mint királyok egy óráig a fenevaddal. Ezeknek egy a szándékuk. erejüket és hatalmukat is a fenevadnak adják. Ezek a bárány ellen viaskodnak, és a bárány meggyőzi őket, mert uraknak ura, és királyoknak királya. És az ő vele való hivatalosok és választottak, és hűségesek is. És mondanékem, a vizek, amelyeket láttál, ahol a parázna ül, népek azok, és sokaságok, és nemzetek, és nyelvek. És a 10 szarv, amelyet láttál, a fenevadon ezek meggyűlölik a paráznát, és kifosztják, és mezítelenné teszik, és eszik annak húsát, és megégetik őt tűzzel. Mert az Isten adta azoknak szívébe, hogy az ő szándékát cselekedjék, és egy szándékon legyenek, és adják az ő birodalmukat a fenevadnak, míg nem betelnek az Isten beszédei. És az asszony, amelyet láttál, ama nagy város, amelynek királysága van, a földnek királyain. Hallottuk az igét, testvéreim, gyertek és imádkozzunk. Urunk, mennyei édesatyánk, hálatelt szívvel köszönjük neked a mai reggelt. Köszönjük az esőt, az enyhülést a forró napok után. Nagyon sokan könyörögtünk hozzád ezért. Köszönjük, hogy itt lehetünk és jöhetünk hozzád, hogy igéden keresztül megszólítasz minket. Segíts minket, édesatyánk, szent lelked által, hogy igédnek ne csak hallgatói, hanem értői és követői is legyünk. Légy itt közöttünk, szent lelked által, kérünk és hívunk, légy segítségül nekünk ezen az órán, hallgass meg minket. Ámen. Szeretett testvéreim, az igehirdetésre készülve énekeljük el a 295. dicséret első verszakát, amely így hangzik, Jézusom, ki árva lelkem megváltottad véreddel. Szeretett testvéreim, az az ige, amelynek alapján bizonságot szeretnék tenni előttetek, írva található az előbb felolvasott ige szakaszban, János jelenések könyvében, a 17. fejezetben, a 13. és 14. verszakokban eképpen. Ezeknek egy a szándékuk, erejöket és hatalmukat is a fenevadnak adják. Ezek a bárány ellen viaskodnak, és a bárány meggyőzi őket, mert uraknak ura, és királyoknak királya, és az ő vele való hivatalosok, és választottak, és hívek is. Szeretett testvéreim, ebben az ige szakaszban, amit felolvastam, hát ezek a képek elég ijesztőek voltak. Tulajdonképpen az egész jelenések könyve hasonló, hiszen magát a könyvet, a szerzője, János apostol apokalipszisnek nevezi. Ez a könyv egy különös látomásokkal, víziókkal teli könyv. Az apokalipszisnek van egy tágabb, és van egy szűkebb értelme. A tágabb a felfedés, a titokról való felfedés, a kinyilatkoztatás. A szűkebb értelemben pedig a világ végére vonatkozó titkok profétai látomásban. János apostol Patmos szigetén írta ezt a könyvet, mert oda száműzték a hite miatt. Ez a különleges, nem mindig pontosan megfejthető víziókat és látomásokat az Úr eljövetelének eseményeiről és az eljövetelének a reménységéről írta. Mai igénk, ez a 17. fejezet, a nagy parázna ítéletéről szól. Ki is ez a nagy parázna? Babilon. Babilon, a nagy parázna asszony. Babilon rombadőléséről már olvashattunk ennek a könyvnek, a jelenések könyvének, a 14. és a 16. fejezetében. Babilont asszonyként jeleníti meg. Ez az asszony teljesen ellentéte a 12. fejezetben említett napba öltözött asszonynak. De hasonlóság mégis van közöttük. Mindkettő anya. A napba öltözött asszony a Messiás szülte, ez a másik, a paráznák és minden földi förmedvény anyja, ahogy az 5. versben olvastuk. Mindkettő díszbe öltözött. Az egyik mennyei, a másik földi díszbe. Mindkettőnek nagy a hatalma. Az egyiknek a lába alatt a hold, a másik a föld királyai felett gyakorol hatalmat. Mindkettőt ellenség üldözi. Az egyiket a sárkány, a másikat a 10 király teszi tönkre, akik felett uralkodott. Isten ószövetségi népét, Izraelt, a Szentírás az Úr mennyasszonyának nevezi. Emlékszem rád bátkaságot szeretetére, mondja az Úr Jeremiás könyvében. Másutt is találunk hasonló kijelentést. Mert férjed, a te teremtőd, seregeknek ura az ő neve. Ezt Ézsajás próféta könyvében találjuk. Ezek az igék a házastársi hűséghez hasonlítják a benne hívők, a kiválasztották viszonyát Istennel. És láttam, hogy mindazok által elbocsátottam az elpártolt parázna Izraelt, és adtam neki elválásról való levelet. Az ige szerint az Úr, a mi atyánk, a hűtlenséget paráznaságnak minősíti. Jeruzsálemnek ezt üzeni az Úr, az Ézsajás próféta könyvében. Te házasságtörő asszony, férje helyett idegeneket fogad. Az igei üzenetek szerint tehát Isten a hűtlenséget szellemi paráznaságnak ítéli. Ószövetségi népe, Izrael, ebben az értelemben többször lett hűtlen hozzá, azaz parázna. A bárány menyegzőjével kapcsolatban azt olvassuk, hogy erre a menyegzőre a felesége elkészítette magát tiszta, ragyogó, fehér gyolcsba öltözve. Ezt a menyasszonyt, aki az Úr eklézsiája, egyháza, amint meglátjuk a könyv végén, János egy városnak, új Jeruzsálemnek nevezi. És láttam a szent várost, Jeruzsálemet, az újat, leszállni az égből, Istentől elkészítve, mint egy a férje számára felékesített menyasszonyt. Két képben látjuk az eklézsiát, mint menyasszonyt, másrészt, mint várost. De az Istentől elfordult népet is két képben láttatja velünk. Babilon és a nagy parázna. Babilon a nagy parázna. Vele paráználkodtak a föld királyai, és paráznaságától megrészegettek a föld lakosai. Az Isten nélküli élet, az Isten nélküli szellem, az Isten nélküli gondolkodás, amit a parázna képvisel. A történelem mindig ismétli magát, mert ez a könyv már több mint 2000 éve íródott. És sajnos, nagyon sajnos, az a szomorú, hogy ez a könyv, ez az ítélet a mai világban is aktuális. Itt vagyunk a mai világunkban. Ez a szellem, ami ma uralkodik, az Istentől elszakadt embert arra hangolja, hogy Isten helyett a maga erejéből is elér mindent, és a földi életét úgy rendezze be, hogy minél kényelmesebb, minél pazarlóbb, és minél távolabb legyen Istentől. Azt gondolom, a mi emberi életünknek az az egyik legfontosabb kérdése az egész embervilág számára, hogy milyen a viszonyunk Istennel, milyen kapcsolatban vagyunk vele, milyen kapcsolatban vagyunk a Teremtő Atyával. Az igén keresztül egyértelmű és nyilvánvaló, hogy Isten a hűséget várja el tőlünk, azt, hogy hűek legyünk. De hát ez teljesen természetes. Isten és ember kapcsolatában is, és az ember és ember kapcsolatában. Természetes, mert az övéi vagyunk. Kiválasztott minket, elhívott, vére által vett meg minket, a tulajdonai vagyunk. A hűség nagyon fontos az emberi kapcsolatainkban, az emberi életünkben is, hiszen a házasságról szól Isten és ember kapcsolata, mi is ezt várjuk el, amikor társat választunk, amikor párt választunk. Aztán, amikor eldöntjük, hogy együtt megyünk tovább, megállunk az Úr asztalánál és esküt teszünk. Milyen szép a mi eskütételünk, hozzád hű leszek, veled szentül éltek, holtomiglan, holtodiglan. Aztán egy kis idő múlva mégis úgy gondolja két ember, hogy az Isten előttet esküjét meg lehet változtatni. Hűség, hűtlenség átszövi az életünket, de két nagyon fontos fogalom az életünkben, két kis betű. A Jelenések könyvében az apostol, az Úr arra figyelmezteti az egyik angyalt, légy hű mind halálig, és néked adom az élet koronáját. A mi magyar nyelvünk tudjuk nagyon gazdag, és a hűséghez, a hűségről nagyon sok szinonimát, és egyébként ki tudjuk fejezni, hogy mit jelent a hűség. Hű az, akire számíthatunk. Hű az, aki álhatatos, és kitart az elvei és az igazság mellett. De hát mi is az igazság? Mindig változik. Az egyedüli igazság kizárólag Isten igazsága. Az életünk legkülönbözőbb helyzeteiben lemérhető a hűségünk és hűtlenségünk. És azt is tudjuk, azt gondolom mindannyian, hogy a hűség áldozattal jár. Ezt megtapasztaltam a szüleim, nagyszüleim, de a saját életemben is. Amikor diákéveimet befejeztem és készültünk az érettségire, volt egy csodálatos osztályfőnökünk, dr. Szent Királyi Mája, és a ballagás előtt bejött hozzánk, és azt mondta, lányok, 5H, ne felejtsétek, hit, haza, hűség, hivatás, humor. Akkor nem igazán értettük, de ő ki is hangsúlyozta, a hűség középen van. Az a legfontosabb, mert az határozza meg a többit. Akkor még nem igazán értettük 18 évesen, a ballagás előtt, az érettségi előtt, hogy mit is jelent ez az 5H, de hogy ahogy kezdtek múlni az évek, egyre világossábbá vált ez a bölcsesség, mert mindenhez hűség kell. És azokban az éveknek bizony még bátorság is kellett ahhoz, hogy vállaljuk a hitünket, hagyományainkat, nemzetünket és a magyarságunkat. Emlékszem, és azt gondolom, hogy ennek sokan emlékszünk itt a templomban, amikor úgy kellett menni templomba, az Isten tiszteletre, titokba. Egy nagyobb kanyart kellett tenni, és nem egyenesen lehetett menni a templomba, mert bizony ennek nagyon komoly következményei voltak. A hűség azt gondolom, hogy a szív mélyén van, és ez meghatározza az egész létünket, minden szavunkat. Mai igénk szerint a világ parázna. Elfordult az a mai világ, az emberiség Istentől. És sajnos ezt látjuk és érezzük a világban. Milyen könnyen elhagyta az is az ember Jézus Krisztust, a megváltót, Istent a Teremtő Atyát. Az emberi gőg elhatalmasodott, és Isten helyett az ember került a középpontba. Pedig az Istentől elfordult ember a saját sírjátása. Mivé váltak a valamikori keresztény európai országok. Hollandia, Németország, Luther hazája, ahol a reformáció született, Calvin Franciaországa. Csatatérré váltak keresztény városok. Bizonytalanná vált az élet, nem lehet tudni, melyik plázába mikor robbantanak, vagy kire mikor lőnek. Erőszak, erkölcstelenség, bűnözés, ahová eljutott az Istentől elfordult világ, az emberiség. Jézus azt mondja egy tanításában, aki hűtlen a kevesen, a sokon is hűtlen az. Tehát a hűség egy olyan valami, ami vagy van, vagy nincs. Az nem működik, hogy egy dologban hűséges vagyok, a másikban pedig hűtlen. Ez olyan lenne, mintha a tiszta ivóvízhez időnként egy kis mosogató levet is öntenénk. Aki kis dolgokban hűtlen, az bizony a nagyban is az. Jézus is ezt mondja. És sajnos, a mi emberi természetünk a hűtlenség felé hajlik. Erről szólnak a kiürült templomok, a sok válás, a meg nem kötött házasságok. Azt gondolom, akik itt vagyunk, mindannyian nagyon gyorsan tudnánk egy csokorra valót összekötni a hűtlenségekről, árulásokról. De egy mindannyiunk által ismert árulást szeretnék feleleveníteni. Egy nehéz éjszakán, amikor Péter elárulta Jézust. A Bibliában így olvassuk. Amikor harmadszor is megszólalt a kakas, hátrafordult az Úr, és tekintete Péterre nézett. Ez a tekintet nagyon szomorú volt. És így folytatódik. Péter kiment, és keservesen sírt. Igen, testvérek, sajnos ilyenek vagyunk. Fogadkozunk, ígérgetünk, esküt teszünk, aztán keservesen, kétségbeesve sírunk, siratjuk magunkat, gyengeségünket, bukásunkat, a hűtlenségünket. És mi történt ezután? Krisztust keresztre feszítették, eltemették, és ő harmadnapon feltámadt. Megjelent a tanítványoknak, és Pétertől azt kérdezte, szeretsz-e engem? Háromszor kérdezte meg, mert Péter háromszor árulta el. Péter pedig így válaszolt, Uram, te mindig tudsz, mindent tudsz. És azt gondolom, ez a lényeg, és ez a mi szerencsénk, hogy az Úr valóban mindent tud, és valóban ismer minket, úgy, ahogy mi nem ismerjük magunkat. A világot a hűség tartja össze, testvéreim, de nem a mi hűségünk, hanem Istené, Jézusé. És ha beismerve, megbánva hűtlenségeinket oda megyünk hozzá, akkor ugyanazt a fogadtatásban lehet részünk, mint Péternek. Bizalmat, megbocsátást ad, mert az ő szeretete és hűsége nem változik. Az állandó és örök. Sohasem a magunk hűségében reménykedjünk, hanem az övében. Jézusnak lesz majd ereje megtartani minket minden körülmények között, ha imádságban kérjük, ha imádságban hozzáfordulunk, és kérjük az erejét, a tanácsát, akkor nem válunk hűtlen gyermekeivé. Az írás azt mondja, abban a versszakban, amit kiemeltem, ezek harcolni fognak a báránnyal, és a bárány, és akik vele tartanak, a hivatalosak, és választottak, és hűségesek, legyőzik majd őket, mert uraknak ura, és királyoknak királya ő. Tudjuk, hogy a Szentírásban és a Jelenések könyvében különösen minden szónak, mondatnak szimbolikus jelentése van. De mikor ezt olvastam, a választottak és a hűségesek vele együtt legyőzik a gonoszt, azért hideglelést kaptam. Velünk fogja győzelemre vinni az ügyét. Aztán eszembe jutott a 12 egyszerű ember, az első tanítványok. Írni, olvasni sem tudtak. És mégis, mindig, mindenhová eljutott az evangélium. Szétáradt, elterjedt a világban. És ma már minden nyelven, minden országban olvasható a Szentírás. Minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr. Uraknak ura, királyoknak királya. Ez a két cím összekapcsolódik, de mindkettő önmagában is megáll. Az úrság az erőn alapszik, a királyság törvényes hatalom. Két hasonló alapelv, de mégis vannak különbségek. Ha én például kiállok az útra, és le akarom állítani az autókat, valószínűleg vagy elmennek mellettem, vagy dudálnak, hogy menjek arrébb, mert rossz helyen vagyok. Ha ugyanezt egy rendőr teszi meg, akkor azonnal mindenki megáll, és még meg is ijednek, mert a felruházott hatalom erejével teszi meg. A történelem során sajnos mindkettővel borzalmasan visszaéltek, az erővel is, és a hatalommal is. De az ember, a nagybetűs ember, az Isten fia, akit Isten emelt trónra, egy napon visszajön, és megalapítja királyságát, és a dicsőséges nap előtt legyőzi az ellenségeit. Mindazokat, akik kétségbe vonják az uralkodását. Hogy ez mikor lesz? Titok. Ezt kizárólag csak az Atya tudja. De ő, Jézus, aki egyszer engedte, hogy megalázzák, megkínozzák, megsemmisítsék, keresztre feszítsék, visszajövetelekor legyőzi az ellenségeit, a sötétség erőit, uraknak, urának fogják nevezni. Isten elrendelte, hogy minden térd meghajoljon, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére, ahogy a Filippi levélben olvashatjuk. Őt várjuk, testvéreim, Jézus visszajöveteletét. Bármikor megtörténhet, mert a konkoly megérett az aratásra. Mi is ez a konkoly? Jézus a tanításában adott egy példát. A konkorról és a búzáról. Az ő idejében elvetették a magot, és amint kikelt, mind a két növény kigyomlálták. A szántóföld ebben a példázatban nem más, mint a világ, amiben élünk. A gazda Isten, aki a világot jónak teremtette. Jézus arra tanított ebben a példabeszédben, hogy a búza és a konkoly csak akkor különböztethető meg, ha már termésük van. Míg a búza hasznos, és az élethez nagyon fontos, a konkoly csak kártékony. Kártékony és mérgező. Az emberi élet is hasonló. Ha jó gyümölcsöt termünk, elfogadjuk Isten vezetését, szeretetben élünk, búzák vagyunk. De ha Isten szántóföldjén, ha pedig Isten ellen élünk, elfordulva tőle, engedetlenül, akkor a konkoly a mi megnevezésünk, oda tartozunk. Tehát a konkoly megérett az aratásra. Visszajön, hogy minden korból összegyűjtse a megváltottakat, hogy az öröklét országába vigye őket. Ami megváltónk, aki megbékéltette a mennyet, a földdel, ezzel előkészítette az ő visszajövetelét. Mint uraknak ura, királyoknak királya, és megpecsételi ezt a megbékélést azon a napon. Mint legyőzhetetlen hatalom birtokosa, mint mindenek ura lesz a földön. A történelem valóban ismétli önmagát, mert az írásból tudjuk, és hogy Jézus életében is nagyon komoly keresztényüldözések voltak, hiszen, ahogy említettem, Jánost is Patmos szigetére űzték a hite miatt. De a keresztényüldözések egészen 313-ig tartottak, amikor Nagy Konstantinus egy paktumot kötött, és ezzel befejeződött talán. És most mi van ebben a mai világban, testvéreim? Ugyanaz történik, ami azokban az években, keresztényüldözések. A sötétség erői elborították ezt a földet. Elképzelni sem tudom, és nem is akarom, testvéreim, hogy hogyan lehet Isten nélkül, hogyan lehet Jézus szeretete és kegyelme nélkül élni. A hűségesekre viszont, ahogy az igében is olvassuk, az nagyon fontos. Erre számít a mi Urunk. Hűségesek azok, akik soha nem inogtak meg. Mindig kitartottak a nehezekben, az Úr mellett. Ahogy a tanítványok is. Nem tudjuk, hogy mit hoznak az idők, nem tudjuk, hogy mi az, ami előttünk áll. De ahogy a mai világban, ahogy mondtam, a keresztény üldözésekben hallottuk sajnos itt, nem is olyan régen a gyülekezetben is, egy előadásban, amikor az államtitkár új egy előadást tartott, ahol a Hungary Helps nevében, amikor hallottuk szomorúan, és olvashatjuk is a híradásokban, Asbej Tristán, nem jutott eszembe az előbb a neve, 340 millió keresztény szenved az üldözések miatt. Ma bizony a kereszténység a legveszélyeztetebb vallási felekezet. Veszélyben van keresztény értékrendünk, az Isten rendelte családmodell, a törvényeink. Az Istentől elfordult világ szembe megy Isten törvényeivel. Lázad és lázítanak. A lázít a fenevad. De egy dolog biztos. A föld tartó oszlopai is kimozdulhatnak a helyükről, de Isten szeretete, hűsége állandó. Urunk szeretete és az ő szövetsége sosem hagyja cserben az övéit. Ezen sem idő, sem a természeti erők nem változtathatnak. Az ő hűsége, az ő szava örök. Háborúság, menekülési áradat, energiaválság, ócska hazug reklámok, szemfényvesztés, szenny és hazugság vesz minket körül. Úgy tűnik, minden romba dől, ami eddig fontos, kedves és szép volt. De ha így is látszik, az övéinek, a választottainak, tehát nekünk, tudnunk kell, hogy Jézus az Úr, akinek tényleges hatalma van, és gyakorolja is. Terve van az egyházával, és kezében tartja. Kezében tartja, és célja felé vezeti ezt az egész világot, és az eseményeket. Ő a szabadító, aki megszabadított minket a bűneink fogságából. Egyedül róla mondta az Úr, ő az én szeretett fiam, őt hallgassátok. És mi a mi dolgunk? A mi dolgunk egy. Hűségesen, tántoríthatatlanul várjuk őt. Aki jön, és újjáteremt mindent, és új feladatokat bíz ránk. És talán így köszönt minket. Jól van, jó és hű szolgám, kevésen voltál hű, sokat bízok rád ezután. Menj be, Urad ünnepi lakomájára. Ámen. Szeretett testvéreim, válaszoljunk Isten igéjére az előbb elkezdett 295. dicséret második versszakával. Csendesedjünk el, és vigyük kéréseinket és kívánságainkat az Úr elé. Amen. Imádkozzunk. Urunk, mennyei édesatyánk, légy áldott szent igédért, amelyel bátorítasz minket ebben a felbojdult világban. Erősítesz minket, ha kétségeink vannak. Erősítesz, hogy tudjuk, biztosak lehetünk abban, a te hűséged örök és állandó. Eléd hozzuk félelmeinket, eléd hozzuk ezt a békétlen, háborúskodó világot. Légy áldott, hogy a te néped lehetünk, és számíthatsz ránk, számíthatunk rád. Adj nekünk kitartást, erősítsd a mi hitünket, hűségünket, hogy méltóan várhassunk téged. Eléd hozzuk, édesatyánk, egyházunk és gyülekezetünk életét is. Segíts minket a megújulásban, segíts a melletted való kitartásban. És most minden, különösen eléd hozom gyülekezetünk ifjúságát. Kérlek, hogy akik a kántorképzőben résztvevő fiataljainkért, hozzá ők, kérünk téged, hogy erősítsd őket. Erősítsd őket abban a hitben, hogy a te dicsőségedre tették azt, amit tettek. És nagyon jó, hogy ők a mieink, a mi fiataljaink, és itt vannak közöttünk. De kérlek betegeinkért is, szomorúakért, egyedülállókért, vigasztaló szereteteddel vedd őket körül. Teremts békességet, édesatyánk, ebben a háborús, békétlen világban. Habár tudjuk, hogy ez nem tőled van, hanem az emberi engedetlenség, a kapzsiság és a gőg. Különösen kérünk most a kárpátaljai magyarokért, akik nagyon sok szenvedést élnek el. Tudjuk, elfordult tőled a világ, tudjuk, hogy megért a konkoly az aratásra, de könyörülj rajtunk. Adj bölcsességet és jó döntéseket azoknak, akiknek hatalmat adtál, akik hatalmat képviselnek. Tudjuk, édesatyánk, hogy nagyon nehéz idők várnak ránk. Sokat pazaroltunk, nem becsültük a te teremtett világot, gazdagságát. Bocsáss meg nekünk ezért. Bocsáss meg, amikor nem vesszük észre, nem látjuk a te nagyságodat. Könyörülj rajtunk. Kérünk, hogy Jézus Krisztus érdeméért hallgass meg minket. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőkért. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Megemlítem előttetek az adakozást, tudva, hogy a jószívű adakozót megáldja az Úr. Helyeteket elfoglalva hallgassátok meg a hirdetéseket. Szerdán délelőtt 10 órakor itt a gyülekezetben lesz Bibliaóra, szintén szerdán este 19 óra 15-kor lesz Zoomos Biblióra, vasárnap istenet tisztelet lesz, és gyermekisten tisztelet, illetve Csillaghegyi Kávéház. A jövő vasárnap a béke vasárnapja lesz, amikor a békeért imádkozunk. Most pedig szeretném megkérni Radics Orsolyát, hogy jöjjön ki, és mondja el a gondolatait.
Kedves testvérek, szeretettel hirdetem, hogy a szeptember végi kirándulásunkra, a 4 napos olaszországi kirándulásunkra még van pár hely. Szóval a sorozatunk 3. része, Piave mélyén messze kopár köveken címet viseli, az első világháborús hőseink emlékezetére tervezzük ezt a kirándulást, és imádkozunk érte, hogy el tudjunk indulni, és minden feltétel adott legyen. Arra kérem a testvéreket, akik még hezitálnak, vagy nem döntöttek, hogy most már véglegezzék a gondolatot, és a gyülekezetünk honlapján található űrlapon jelentkezzenek.
a jelentkezést azt szeretném kérni, aki már jelentkezett, illetve aki most fog jelentkezni, hogy egy 100 € összegű előleggel erősítsük meg augusztus 21-ig, ez augusztus 21 vasárnap lesz. Azt szeretném kérni, hogy mivel a szállodákba előzetesen el kell utalnunk az előleget, ezért aki úgy gondolta, eldöntötte, megfontolta, akkor egy 100 € összegű előleggel erősítse meg a foglalást. Ezt itt lehet a gyülekezeti alkalmakon, illetve vasárnap Isten tiszteleten én itt leszek előtte, utána, vagy édesanyám, Váci Mária, és egy átvételi elismervényt fogunk erről adni. Nagyon röviden a programról mondanék néhány szót, bár kint a hirdető táblán megtalálható, illetve nem tudom, Líviánál van esetleg még a bólogat, úgyhogy van még az iratmisszióba, el lehet vinni nyomtatott formában is. Szeptember 29-30, október 1-2, tehát csütörtök, péntek, szombat lenne az időpontja a kirándulásunknak. A reggeli órákban, kora reggeli órákban indulnánk, és az első nap Gorjanszkó katonai temetőjét látogatnánk meg, ahol a magyar hőseinkre emlékezünk, majd tovább megyünk Duino vára felé. Ez kicsit hasonlít a Miramare kastélyhoz, aki már korábban részt vett a kiránduláson, emlékszik rá, és az első éjszaka Triestben fogunk megszállni, aki volt szintén ismerős ugyanabban a hotelben. Másnap pedig tovább indulunk a Monte Grappa felé, ahol szintén egy emlékhelyet, egy katonai emlékhelyet tekintünk meg, és a szállásunk pedig Bassano del Grappában lesz, akinek a Grappa szó ismerősen cseng, nem véletlen. Ezt is betervezzük, egy kis kóstolást, egy kis városnézést, és ott fogunk vacsorázni egy pizzéria étteremben meleg vacsorával. Másnap pedig Asiago és Rovereto lesz a célunk. Rovereto-ban az első világháborúban leszerelt ágyukból öntöttek egy gigantikus méretű harangot, és ezt fogjuk megtekinteni. Asiagóban pedig szintén egy katonai emlékhelyet. Itt is lesz lehetőség étkezésre, tehát az minden nap megoldott az ebéd és a vacsora. Amennyiben jól gazdálkodunk az idővel, akkor még esetleg a Gardató északi csücskéhez is el tudunk jutni egy kávéra, fagylaltra, ez azon múlik, hogy milyen tempóban tudunk haladni, illetve a negyedik nap vasárnap hazafelé Rómeó és Júlia városát, Veronát tekintenénk meg egy kis városnézés keretében. Úgyhogy bátorítom a testvéreket, aki még fontolgatta, az most már ne várjon tovább, még egy pár helyünk van, ugyanazzal az autóbuszos társasággal utazunk, ugyanaz a két sofőrünk lenne, aki az elmúlt alkalommal, úgyhogy augusztus 21-ig kérném szépen, hogy aki jelentkezik, erősítse meg a 100 € előleggel a jelentkezést. A fennmaradó rész, tehát a másik 100 €, illetve a 34 000 forint, mert hogy összesen a kirándulásnak a teljes költsége 200 € és 34 000 forint, azért van ketté bontva, mert nyilván a szállást, illetve az olaszországi tartózkodás során felmerült költségeket euróban kell kiegyenlítenünk, az autóbuszt pedig forintban, tehát ezért van a megosztás. Tehát a fennmaradó részt, 100 € és 34 000 forint, azt pedig szeptember 11-én vasárnapig kérném szépen a testvérektől, hogy addig ugyanilyen módon, ahogy az előleget úgy küldjék, vagy utassák el hozzám. Ha bárkinek bármilyen kérdése felmerül, az elérhetőségeimet szerintem mindenki ismeri, ha nem, akkor vagy nagy tiszteletű úron keresztül, vagy akár itt a templomban, amikor találkozunk. Köszönöm szépen, és várom szeretettel a testvéreket.
Köszönjük szépen. Záróénekünket énekeljük el, a 398. dicséret minden 5 versszakát. Úr lesz a Jézus mindenütt.
Thank you.
Istennek népe, áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa az Úr az ő áldó tekintetét tireátok, és adjon nektek békességet, egykor pedig örök életet. Amen.